belegondolt már abba, hogy most már mindig együtt emlegetik az önnevét is Puskás Ferenccel, Csernai Pállal, Schwarzeleggel, vagy éppen mondhatnám Gutmann Bélát, Kovács Istvánt és Jene Imrét is?
Hát ahogy hallottunk a bajnoki döntője felé, úgy fölhívták a figyelmet rá, hogy azért sok magyar szakember nem jutott még el ilyen magasságokra, és folyamatosan tájékoztattuk erről, hogy azért például a döntőbe jutásunkat már egy 38 éves, mondhatnám meg, rossz sorozatot szakítottam meg azzal, hogy sikerült magyar szakember bekerülni a bajnoki döntőjébe. De az volt az egy melléktermék, egy kellemes mellékterméke a szakmának, hiszen az ember ott van, és napról napra azon dolgozik, hogy lépésről lépésre előrébb jusson, akkor nem gondolkozik ilyen távlatokban, és nem gondolkozik a dolgokban, hogy most akkor ezzel akár történelmet is írhatunk Magyarországon. De mindenféleképpen nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen nevekkel esetleg majd a későbbiekben együtt fogják emlegetni az én nevemet. Most a harmadosztályban kezdtem el, ugye edzősködni pályaedzőként még az akkor Red Bull Salzburgnak a második csapatánál, és aztán onnan lépésről lépésre az osztrák másodosztályon, az osztrák első osztályon, aztán a Bundesliga 2-n, majd a Bundesliga 1-en keresztül jutottam el odáig, hogy bajnok ligája meccset játszhattam már a Lipcsével is, és hát most Párizsban pedig sikerült egészen az utolsó mérkőzésig a döntőig menetelni. Úgyhogy teljes mértékben tiszta vagyok vele, hogy milyen utat jártam be, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen hosszú úton, de folyamatos fejlődésen keresztül menve juthattam el odáig. Azt gondolom megérdemelt volt, hogy ott ülhettem a bajnok ligája döntőjében a kispadon.
Lehet, hogy erre azért is kerülhetett sor, mert ön játékosként is csak egy nagyon rövid időszakot töltött Magyarországon, ugye az Újpestben játszott, de 2002-ben már a Cottbus csapatát erősítette.
Hát igen, azt gondolom, hogy nagyban közrejátszott ez is, hogy közel 10 évet töltettem el a Bundesliga 1-ben és a Bundesliga 2-ben, és ez a 10 év azért meghatározta nem csak az életemet, de a személyiségemet is formálta szerintem, sőt a fotballról alkotott elképzeléseimet, a fotball filozófiámat is nagy mértékben befolyásolta, hiszen már játékosként olyan szakemberekkel dolgozhattam együtt, mint akár Ralf Rangnick vagy Thomas Tuchel, és hát nyilvánvaló, az edzői pályám elkezdése is például Ralf Rangnicknak köszönhető, mivel mostani sikereim, azt pedig Thomas Tuchelnek, hiszen most vele dolgozok együtt itt Párizsban. Úgyhogy azt gondolom, ilyen Bundesliga karrier az ott töltött évek nélkül ezek kapcsolatok nem lettek volna, ezek az ismeretségek nem lettek volna, és hát kisebb az esélye annak, hogy egyszer ilyen szintre juthatok edzőként.
Lehet, hogy önre nem is úgy tekintettek, mint egy magyar edzőre, vagy korábban egy magyar játékosra, hanem egyre, aki ott van közöttünk, nem? Vagy úgy is föltehetem a kérdést, hogy magyarként mennyire volt nehéz előre jutni?
Az első évben talán még egy picit igen, hiszen nyilvánvalóan az ember, mikor kikerültem Cottbusba, akkor ott több magyar játékos volt, és akkor még inkább magyarként tekintettek ránk. Aztán, ahogy folytak a magyar játékosok Cottbusban, és engem egyre jobban megismertek az én hozzáállásomat, az én mentalitásomat, akkor nagyon sokszor elhangzott az, hogy én nem is magyar vagyok, hogy ők úgy gondolják, hogy én nem is magyar vagyok, sőt a nevem sem magyar, mert a Löw az igazából az egy német név. Úgyhogy onnantól kezdve már a Bundesliga-ban is szinte úgy kezeltek, hogy nagyon-nagyon kevés szervetődött föl az én holtartozásom, és az, hogy én valójában magyar vagyok, egy picit így németként kezeltek. És hát nyilvánvaló, ez most is így van, sőt a Paris Saint-Germainnél én még azt gondolom, hogy a mai napig vannak olyan játékosok, akik nem tudják teljesen pontosan, hogy én Magyarországról jövök, pedig ezt hangoztatom rendszeresen, nyilvánvalóan egy 10 év Bundesliga múltat azt, hogy tudják, azt is tudják, hogy Thomas Tuchel német edzői stábjával érkeztem ide, és hozzájuk tartozom, de annyira milyen szerintem nem is tudják, hogy én egy magyar kisrác vagyok, vagy legalábbis 2002-ig mindenféleképpen Magyarországon éltem. Azért hova kell nagy hangsúlyt fektetni mindenféle nyilatkozatban, a médiában rendszeresen is szeretem, hogyha a környezetem is tudja, hogy honnan jövök. Sőt, a gyerekeinket is magyar nyelven neveljük, és borzasztóan fontos a számunkra az, hogy a gyerekeink tudják, hogy mi egy magyar család vagyunk.
Korábban azt nyilatkozta, hogy ön játékosként is a sikereit nem a tehetségének köszönhette, hanem a kitartásának és a szorgalmának. Ez igaz az edzői pályájára is?
Az edzői karrierem másképp alakul. Labdarúgóként nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek tényleg a hozzáállásomnak, a kitartásomnak, a profi gondolkodásomnak, hiszen nem én voltam a legtehetségesebb játékos. Már csak azért is talán, mert védőt játszottam, és a baloldali védőt, azért ritka, hogy a baloldali védők a csapatnak a legügyesebb játékosai. Nem, de viccet félretéve az én karrierem igen arról szólt, hogy én nagyon-nagyon rengeteget tudtam futni, gyors voltam, nagyon sokat tudtam küzdeni, és egy nagyon jó, megbízható szinten tudtam teljesíteni. Egyébként talán egy kicsit más, hiszen játékosként is már egy kicsit edzői fejjel gondolkoztam, és próbáltam ellesni pályafutáson során találkozott edzőktől, mindig valami kis apróságot, akkor is másképp gondolkoztam, és ezekből rengeteg tapasztalatból, amit játékosként szereztem, abból azt gondolom, hogy borzasztó sokat tudok hasznosítani, tehát talán edzőként egy picit másképp jelenezném magam, hiszen még mindig szorgalmas vagyok, én mindig kitartó vagyok, egy nagyon nagy munkabírással is alakítottam a munkámra, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokrétű a tudásom, és nagyon szerteágazó, és azt gondolom, hogy egy olyan szakmai alapban rendelkezem, amivel nagyon-nagyon bátran mozgok most már a futballvilágban.
Egyáltalán egy másodedzőnek mi a feladata mondjuk a PSG csapatánál?
Én azt gondolom, hogy a futball rengeteget változott az elmúlt években, évtizedekben. Az edzői szakma sokkal szerteágazóbb, és sokkal-sokkal több szakember segíti egy vezetőedzőnek a munkáját. Ezért az elmúlt években abszolút az a jellemző, hogy ez egy csapatmunka, egy csapatnak a felkészítése, trenírozása egy éven keresztül. Rengeteg vállalón nyugszik ez a siker, és azt tudom elmondani, minden döntést közösen hozunk. Legyen az egy edzéstervezés, legyen az egy edzésvezetés, legyen az a mérkőzés, a taktikának a megbeszélése, legyen az egy ellenfél ellenzés, és elmérkőzésünk ellenzése. Ezeket mind közösen végezzük, ahol mindenki ugye elmondhatja a saját véleményét, a saját észrevételét, és ebből a rengeteg szakmai észrevételből aztán a vezetőedző az, mert aztán közösen vagyunk azok, akik aztán ezeket szűrjük, és próbáljuk ezeknek a lényegét a csapat felé közvetíteni, de mindenféle munkát szinte együtt végzünk. Nyilvánvaló az utolsó döntés az mindig a vezetőedzőjé, de mindenféle tervezés, legyen az edzőtábor tervezés, legyen az felkészülésnek a megtervezése, legyen az a terhelés tervezés, egy közös munka, közös döntés, és nyilvánvaló, hogyha mérkőzés taktikáról van szó, akkor például egy erőléti edzőnek kevesebb a beleszólása, de azt gondolom, egy pályaedzőnek szinte minden területen van beleszólási joga és talán döntési joga is, úgyhogy nagy felelősséggel járó ez, azt gondolom.
A vezetők is nagy sikernek élték meg ezt a Bajnokok Ligája döntőt?
Abszolút. Azt gondolom, történelmet írtunk, tehát nem csak én kis magyarként Magyarországon, így 38 év után, de a Paris Saint-Germain is már nagyon-nagyon rúgóta vágyott arra, hogy a Bajnokok Ligája sikert érjen el, és sikerként már azt mondom, hogy előbb a döntőbe jutás is nagyon nagy siker volt, nem hogy még a döntőbe jutás. Nyilvánvalóan bosszan sajnálták a klub alkalmazottai és vezetői, hogy nem sikerült, ilyen picivel csúsztunk le a Bajnokok Ligája megnyeréséről, de nagyon büszkék voltak rá, hogy azért 4 trófeát begyűjtöttünk az idén hazai Polondon, francia Polondon, és a Bajnokok Ligájába is döntőbe jutottunk. Ez a klubnak a legsikeresebb éve volt talán fennállása óta. Úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az elért eredményre, és jó sikerekre.
A BL menetelésből melyik az a mérkőzés, amelyik a legnagyobb élményt jelentette, most a döntőt leszámítva?
Nagyon-nagyon fura volt az utunk nekünk, hiszen a sors úgy hozta, hogy először az a Borussia Dortmunddal találkoztunk, aki top formában volt, és elképesztően jó futballt játszott, nagyon-nagyon szuper játékosokkal, fiatal társasággal, rengeteg kiváló tehetséggel, és ráadásul úgy, hogy az edzői stábnak a nagy része, ahogy a Dortmundból jött, és ott dolgoztak 2 évig, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges mérkőzés volt a számukra, és ez egy picit számomra is, hiszen én sem futballból jövök. Ez egy plusz nehézséget adott talán ezen a mérkőzésen. Aztán a sors úgy hozta, hogy összekerültünk azzal az Atalantával, aki talán a pillanat csapata volt, és az elmúlt fél évben elképesztő teljesítményt tett le az olasz bajnokságban, és nagyon kellemetlen stílust játszva keserítette meg a rengeteg nagy csapatnak a dolgát. És hát aztán a sors megint úgy rendezte az életünket, hogy akkor meg a Leipziggel találkoztunk, ahol én dolgoztam 3 évig, és hát ismertem nyilvánvaló a klubot, a klub alkalmazottait és a játékosok nagy részét, és hát nyilvánvaló ráadásul még magyar játékosok ellen, Gulácsi és Billy Orbán ellen kellett játszatom a csapatomat, úgyhogy ez egy külön nehézséget okozott. Megint mondhatjuk azt, hogy egy német út volt, hiszen a Dortmund a Lipcse, majd aztán a Bayern Münchennel végződött döntőben. Úgyhogy nekünk, akik a német futballban dolgoztunk, vagy akár játékosként, akár edzőként, mindenféleképpen meglepő és kicsit furcsa volt, és nehéz volt ez a német út a Bajnokok Ligájában.
Min múlott egyébként a döntő? A Bayern München jelen pillanatban kijelenthető, hogy jobb csapat, mint a PSG?
Én azt gondolom, hogy egy mérkőzésen bármi előfordulhat a futballban, ezt a döntő is bizonyította. Picit ilyen egygólos mérkőzésnek tűnt, úgy tűnt, hogy az első gólt rúgja, az hatalmas előnybe kerülhet. Úgy érzem, ennyi nap és ennyi hét távlatából is, megvoltak a lehetőségeink az első félidőben, hogy 2-3 gólt is szerezzük. Ha csak ugye Neymar kiugrását mondanám, ahol ugye Manuel Neuer már elhagyta a labda, vagy a támaszkodó kezével sikerült valahogy mégis a labda útját megállítani a gólvonal irányába, hogy Kylian Mbappé-nak a 8-9 méterről leadott belső lövését teljesen tisztán a kapussal szemben, vagy a Kadi Mariának a 11 méterről leadott jobblábas lövését. Tehát voltak olyan komoly lehetőségeink, amivel vezethetünk volna 1-0-ra, és azt gondolom, akkor másképp alakult volna a mérkőzés, hiszen a Bayern Münchennek jobban ki kellett volna nyílnia, és nekünk pedig megnyíltak volna a kontra lehetőségeink, amit nagyon szeretünk játszani. De ne értse félre abszolút, a Bayern sikere megérdemelt, hiszen az elmúlt közel 20 évben annyira szenzációs munkát végeztek, egy szenzációsan felépített klub, Hönes, Rummenigge, és Beckenbauer által szenzációsan felépítve, borzasztó, biztos anyagi lábakon áll, elképesztő játékos kerettel rendelkezik, be tudta fejezni a bajnokságot a Covid időszak alatt is, nem úgy veretlenül, hanem minden mérkőzését megnyerte a Bayern München egészen a Bajnok Liga döntőjéig, több mint 20 mérkőzést nyertek odáig, valószínűleg kiegyensúlyozott, nagyon-nagyon jó teljesítménnyel érkeztek, és nagyon jó formában a döntőbe, úgyhogy tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz. Nekünk egy picit ajánlatottabb volt a sorsunk, még jutottunk odáig, mégis azt gondolom, hogy a döntőben sikerült egyenlő ellenfélként megküzdeni a Bayern Münchennel, és mint ahogy mondtam, ez egy gól győzött sajnos.
A Paris Saint-Germain most az a csapat, amely elvileg bárkit le tud igazolni a világban? Tehát akár le tudta volna, vagy le tudná Messit is?
Sajnos nem. Kívülről talán ez a kép élhet nagyon-nagyon sok sportszakemberben, sportújságíróban, de sajnos nem ez a példa. Amikor a klub megvette Kylian Mbappét és Neymart, akkor annyira túlköltekezett és annyira túlfeszítette a pénzügyi fair play által hozott szabályokat, hogy az elmúlt 2 évünk valószínűleg, hogy valamilyen formában rendelakjuk és kompenzáljuk. Ugye akkor ez több mint egy 300 millió eurós kiadás volt, ami azt gondolom, hogy ilyen pénzügyi szabályok mellett ez borzasztóan nehéz, és biztos volt, hogy ennek majd meg lesz a bőjtje. Az előnyeit is ugye mi éljük meg, hiszen 2 szenzációs fotbalistánk van, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy ilyen játékosokat edzhetünk, azonban meg lett ennek a bőjtje is, hiszen az elmúlt 2 évben nem tudtunk úgy igazolni, ahogy mi szerettünk volna. Éreztük, hogy itt föl van borulva a csapatnak az egyensúlya, hiszen ezzel a 2 sztárjátékossal elképesztő erőket tudunk felvonultatni támadásban. Borzasztóan hiányzott például a középpályáról vagy a védelemből olyan játékos, aki más karakter, aki mondjuk esetleg többet fut, többet védekezik, több labdát tud szerezni, tehát azért egy ilyen egyensúly kialakításához szükség van más poszton lévő klasszis játékosokra, és ezt nem tudtuk megtenni az elmúlt 2 évben, és most is arról szólnak a hírek, akár a klub első hírei is, hogy sajnos a Covid időszak is nehezítette a dolgunkat, hiszen a klub több mint 200 millió eurót bukott ez alatt a közel 4 hónapos kihagyás alatt, és óriási nehézségekkel küzdünk jelen pillanatban is. Nekünk szakmaistának viszont óriási nehézséget okoz az, hogy elhagyott mind az 5 játékos, ugye a Cavani, Meunier, Thiago Silva, Kouassi, esetleg Choupo-Moateng, akinek még a szerződtetése kérdőjeles, és az 5 játékos, azt gondolom, hogy meghatározó játékosok voltak legalább 3-an vagy 4-en közülük. Ennyire kevesebben vagyunk jelen pillanatban, és még nem sikerült senkit igazolnunk, úgyhogy hát mi is kíváncsian várjuk, nem hogy kíváncsian várjuk, hanem próbáljuk a klubot mindenféleképpen abban az irányban tolni, hogy hát minimum 3-4 játékosra igazolására van szükség. Lehet, hogy nem az első polcról, az első regáról tudunk választani, hanem a második vagy a harmadik polcról kell, hiszen az anyagi lehetőségeink a jelen pillanatban korlátozottak, úgyhogy visszatérve a kérdésére, nem tudunk sajnos mindenkit és bárkit megvenni.
Mennyire nehéz egyébként ezekkel a világklasszisokkal megtalálni a közös hangot? Kell-e például fegyelmezni Neymart?
Nyilvánvalóan nem könnyű. Az elején nekünk is alkalmazkodnunk kellett hozzá, hiszen egyikünk sem dolgozott még ekkor a sztárokkal. Amikor ide érkeztem, én úgy gondoltam, hogy nagy különbséget már nem jelenthet ez a Leipzighez képest, hiszen ott is azért voltak kimagasló képességű labdarúgóik, akár Nandem Keita, akár Folkberg, akár Timo Werner, akár Savica, és játszottunk Bajnok Ligája mérkőzéseket és Európa Liga mérkőzéseket, de mégis azt tudom mondani önnek, hogy azért ideérkezésünkkor azért egy nagy ugrás volt, egy nagy szintugrás volt. Ezek a játékosok teljesen más kaliberek, nyilvánvalóan a tudásuk is teljesen más, de a hozzájuk fűződő viszonyunkat is meg kellett találni, ki kellett alakítani, hiszen nyilvánvaló óriási egyéniségek, erős személyiségük van, és ez nyilvánvaló nem ugyanaz az út vezet hozzájuk, mint egy kicsit könnyebben kezelhető német játékos felé. Úgyhogy meg kellett találnunk a közös nevezőt, de én azt gondolom, hogy elég hamar sikerült, és nem csak arról szól, hogy az ember emberileg megtalálja a közös nevezőt ezek a játékosokkal, hanem szakmailag is el kell tudni fogadtatni a magát. A játékosoknak látniuk kell azt, hogy az edzői stáb képes őket sikerre vezetni, vagyunk annyira felkészültek szakmailag, hogy velünk akár bajnokliga döntőig is el lehet jutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elmúlt két év ezt igazolta, és a játékosok abszolút bizalommal fordulnak felénk, mint emberileg, mint pedig a szakmai megítélésük rólunk olyan, hogy azt gondolom, hogy most már sokkal-sokkal könnyebb őket terelgetni és vezetni a csapatot, mint akár a hidekerülésünkkor volt.
2021-ig köti szerződés a Paris Saint-Germainhez, de egyáltalán edzőként mi a nagyobb egy Paris Saint-Germain kispadján másodedzőként dolgozni, vagy mondjuk például egy német kis csapatnál, mondhatom a Hoffenheimet is, vezetőedzőként dolgozni? Mert hogy ott ugye fölvetődött most a neve.
Nehéz megítélni azt, hogy most melyik a nagyobb dolog. Nem tudok így súlyozni a kettő között. Jelen pillanatban ebben a pozícióban dolgozom most már 9, most már lassan 10. éve pályaedzőként, és úgy érzem, hogy ebben megtaláltam a számításaimat. Tehát azt gondolom, hogy szakmailag tudok annyit hozzátenni, amennyivel úgy érzem, hogy a csapat sikerének én is részese vagyok, viszont emberileg is élvezem ezt a pozíciót, hiszen nyilvánvalóan közelebb tud kerülni az ember a játékosokhoz egy pályaedzői pozícióból, mint egy vezetőedzői pozícióból. Pillanatban van egy ilyen szakmai balansz az életemben, sőt azt gondolom, hogy a privát életemben is megtaláltam a balanszot, hiszen azért az köztudott, hogy a pályaedzőn is rengeteg nyomás van, de egy vezetőedzői szerepkör az még nagyobb nyomással, még nagyobb felelősséggel jár, és ez nyilvánvaló azért elég sűrű a privát életnek a rovására megy. Úgyhogy jelen pillanatban még élvezem a pályaedzői poszttal belejáró szakmai és emberi kihívásokat, és azt gondolom, hogy ebben jól érzem jelen pillanatban magam, én is és a családom is. De nyilvánvaló, hogy most már az elmúlt években sokasodtak azok a felkérések, amik a vezetőedzői poszt irányába terelhetnek engem. Nem mondom, hogy nem gondolkozom ezen, hiszen az ember, ha elindul egy úton a pályáján, akkor nyilvánvalóan szeretne csúcsra érni, és az én szakmámban a csúcs az a vezetőedzői szerepkör. Nagyon-nagyon ritka az, hogy egy vezetőedző a leges-leges legmagasabb szinten tudja elkezdeni a munkáját, mint például akár Zidane. Említhetném, hiszen ő is nagyon rövid utánpótlásban eltöltött idő után azonnal a Real Madrid kispadján találta magát, úgyhogy én ilyen álmokat nem kergetek. Nyilvánvaló ahhoz, hogy vezetőedzőként tudjak dolgozni, egy bizonyos szint egy picit visszább kell lépni, ha visszalépésnek tekinthető egyáltalán egy Bundesliga első osztály, de én azt gondolom, hogy nyilvánvaló a Paris Saint-Germainhez képest akár egy Freiburg, egy Hoffenheim, vagy sok Bundesliga csapatot említhetnék, klub szinten visszalépés, viszont felelősségben és nagyon sok minden másban nagy ugrás lenne előre.
De késznek érzi magát a vezetőedzői szerepre? Illetve úgy is kérdezhetném, hogyha majd megkérdezik a Paris Saint-Germainnél, hogy maradna-e, akkor mit fog mondani?
A pillanat fogja eldönteni. Én mindig úgy hoztam meg az ezeket a döntéseket, hogy az adott pillanatban mértem föl a lehetőségeimet, azokat súlyoztam, és próbáltam meg minden negatívumát és minden pozitívumát egy lehetőségnek felsorolni és megtalálni, és az alapján döntöttem el, hogy merre menjen tovább az életünk és a karrierem, úgyhogy ez sem lesz másként, mindig abban a pillanatban kell eldönteni, amikor az embernek a megkeresések jönnek, hogy egy konkrét példát mondjak, amikor a Hoffenheim volt téma, és a Hoffenheim megkeresett engem, akkor ugye Párizsban nekünk volt még 2 darab kupadöntőnk, és a Bajnok Ligája menetelés Lisszabonban. Tehát nekem abban a pillanatban kellett eldöntenem, hogy részese leszek a párizsi sikereknek. Egyáltalán hagynák-e itt Párizsban, hogy ne legyek részese, amilyen szintén óriási kérdőjelek voltak mögötte, vagy pedig elinduljak Hoffenheimba, magam mögött hagyva itt mindent, és beleváljak egy jó kalandba. Talán az élet is engem igazolt, hiszen azt a döntést hoztam, hogy ezt nem tehetem meg sem a játékosokkal, sem a munkatársaimmal, sem a klubbal szemben, hogy egy ilyen fontos pillanatban egyszer csak a saját céljaimat, a saját érdekeimet helyezem előtérbe, és egyszerűen elhagyom mit hirtelen Párizst. Úgyhogy azt gondolom, jó döntés sikerült abban a pillanatban hoznom, hiszen megnyertük mind a 2 kupadöntőt, és Bajnok Ligája döntőben szerepelhettem, ami azt gondolom, hogy egy életében viszonylag ritkán fordul elő. Úgyhogy ebből a példából is látszik, hogy mindig abban a pillanat dönti el, hogy az ember hogy dönt és milyen irányba megy. ha a Paris Saint-Germain egy új szerződést fog nekünk ajánlani, akkor abban a pillanatban kell felmérned az lehetőséget és döntést hozni, vagy ha nem ajánlanak nekünk egy hosszabbítást, és továbbra is jönnek a felkérések és a felajánlások a vezetőedzői posztra, akkor el kell dönteni, hogy útközben az ember esetleg vált-e, vagy vált esetleg akkor nyáron, amikor majd lejár a szerződése. Arra, hogy készen vagyok-e rá, nyilvánvaló, ezt olyan szopályát tudom hozni, amikor egy férfi az életében el kell dönteni, hogy most akkor vállaljanak gyereket a feleségével, vagy nem. Ha elkezdek rajta gondolkodni, akkor soha nem vagyok rá készen, mert mindig talál az ember rá valamit, hogy hú, hát most akkor nincs meg még a lakásunk, hú, akkor most még nincsenek meg ezek a bútoraink, vagy hú, hát most még szeretnék egy kicsit élni, vagy hú, most milyen nehézség adódnak még egy gyerekkel. Nem, a gyerekvállás is úgy történik, ha a gyerek jön, és a felesége valakit keres lesz, akkor mindent beleadni és élvezni. Így lesz nekem szerintem a vezetőzői poszttal, hogy abban a pillanatban, amikor döntést kell hoznom, eldöntöm, akkor onnantól kezdve nincs megállás, és mindent beleadva, és ugye élvezve, lehetőleg élvezve azt a szerepkört is, meg kell próbálkozni a vezetőedzőséggel. Én azt gondolom, mindenféleképpen meg fogom próbálni a karrierem során, hiszen nem szeretnék úgy nyugdíjba vonulni, hogy nem próbáltam ki magam vezetőedzőként.
Ha már ezt a hasonlatot hozta, akkor beszélni kell arról is, hogy megszületett a harmadik kislánya is nemrégiben.
Igen, na borzasztó boldogsággal töltött. Pontosan ezért hoztam ezt a példát is, hiszen a feleségemben már volt két csodálatos kislányunk, és azért nyilván így 40 évhez közeledve a feleségem, és én már 40-et átlépve, mire elgondolkoztunk azon, hogy most hú, hát valóban nekünk még egy harmadik gyerek, a jelenlegi életkörülményeinkkel, azzal, hogy rendszeresen költözünk városról, országról, országra, és ahogy ön is mondta, 2002 óta már külföldön élünk, és hát vándorolunk. Azért nyilvánvalóan a fotbalista élet, vagy az edzői élet, az mindenféleképpen egy ilyen vándor élet. És hát is elgondolkoztunk, hogy a harmadik gyerek, valóban még nekünk bevállaljuk-e még, de ugyanúgy egy olyan döntést hoztunk közösen, hogy hát miért ne, hagyjuk szabadon, ha jön a pici lurkó és a feleségem teherbe esik, akkor az jó Isten így akarta, ez a mi utunk, ez a mi sorsunk, és akkor vállaljuk persze nagy büszkeséggel. Úgyhogy így is történt, viszonylag hamar feleségem terve esett, és úgy döntöttünk, hogy akkor átlépjük ezt a határt, és nagy családosok leszünk, úgyhogy most már óriási boldogságban három lányt nevelünk.
Ha egyszer majd felkérik arra, hogy a magyar futballban is vállaljon szerepet, akkor mi lesz a válasza?
Az elmúlt 5 vagy 10 évet nyugodtan említhetem, a folyamatosan arról szólt, hogy én próbáltam minden erőmmel a magyar futballt segíteni, és a magyar futball sikereért dolgozni, még akkor is, hogyha nem közvetlenül tettem. Játékosként próbáltam a magyar futball hírnevét öregbíteni, edzőként is próbáltam Magyarország hírnevét vinni a világban, és mind játékosként, mind edzőként próbáltam megadni mindenféle magyar szakembernek a lehetőséget, hogy belessen a kinti munkába, a kinti klub életbe, a kinti mindennapokba, és rengeteg edző kollégám, rengeteg szakmai társam Magyarországról látogatott meg az elmúlt közel 20 évben, akár amikor játékos voltam, akár amikor edző voltam, például amikor Florence-en jártam, akkor kivittük az egész osztályt, kim volt nálunk Lipcsében, és eltöltöttünk 3 napot együtt a tanfolyam vezetőivel és az iskolatársaimmal. Lipcsében az elmúlt években a szakmai bizottságban segítettem be, és próbáltunk újításokat, reformokat a magyar labdarúgásban hozni, ami azt gondolom, aminek látható jelei vannak. Úgy érzem, hogy van egy olyan politikai helyzet járt a Magyarországon, ami a sportot támogatja, és előtérbe helyezi, nem csak a labdarúgás, az összes többi sportágat is, és hogy a magyar labdarúgás is, de az összes többi sportág hosszú-hosszú évekig, évtizedekig el volt hanyagolva, megpróbáljuk ezt a lehetőséget kihasználni, és bepótolni azt a hatalmas lemaradást, amivel sajnos szembesülnünk kellett.
De konkrét feladatot a közeljövőben nem vállalna, ha jól értem.
Nyilván borzasztóan nehéz erre választ adni, hiszen sokat beszélgetünk az Ebelec vezetőivel, rengeteg kollégámmal és szakemberekkel erről, hogy mi a jobb a magyar labdarúgásnak jelen pillanatban az, hogy van egy ilyen szakemberünk, egy edzőnk, aki jelen pillanatban, ha csak pályaedzőként is, de a nemzetközi labdarúgás elitjében van, ott dolgozik, és a legfrissebb információkat, szakmai elképzeléseket tudja elsajátítani, és ezeket pedig Magyarországra hozni, és ezáltal egy olyan információs csatornát nyitni Magyarország számára, hogy mindig a legeslegújabb trendek, információk és minden egyes rezdülés a nemzetközi futballnak eljuthat Magyarországra általam. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és egy nagyon nagy segítség a magyar labdarúgás számára. Talán nagyobb, mintha én most hazatérnék mondjuk Magyarországra, és elkezdenék a magyar klub életben akár egy klubcsapatot edzeni,
hogy a magyar válogatottnak lennék mondjuk a szövetségi kapitánya. Nekem is nyilván vágyam, hogy a magyar labdarúgó válogatott edzőre lesek, vezető edzőre lesek. Szerintem ez meg is fog történni majd a távolabbi jövőben, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, tudok fejlődni, rengeteget fejlődök, és az általam hozzájutott információk, volt pedig a magyar labdarúgást építkezni és táplálkozni. Úgyhogy azt gondolom, így most egy megfelelő balansz van.